segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Üljetek, így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. dicséretünk éneklésével. Keresztelésre készüljünk ezzel a dicséretünkkel. A 167. dicséret első versét énekeljük, jöjj, mondjunk hálaszót, hűszájjal és hűszívvel. Szent keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumában, annak is a 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően eképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők és ünneplő gyülekezet, a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint egy igeverset szeretnék olvasni a Mózes első könyvéből, a 33. részből, annak is a 14. versét. De Jákob így felelt neki. Tudja az én uram, hogy a gyermekek gyengék, meg a szoptatós juhok és a tehenek, akik velem vannak. Ha csak egy napig is hajszolják azokat, elhújik az egész nyáj. Menjen csak az én uram a szolgája előtt. Én majd ballagok lassan, az előttem járó jószág és a gyermekek járása szerint. Egy nagyon régi történetből hangzott ez az utóbbi kis szakasz, és ennek a történetnek a részleteire szeretnék majd visszautalni az igehirdetésben. Most csak annyit mondanék el belőle, ami a keresztséggel összekapcsol bennünket. Arról olvasunk, hogy két ember találkozik, és két olyan ember találkozik, akiknek az élet ritmusa merőben nagyon más. Az egyik egy portyázó vadászember, állandóan harcra kész, állandóan ugrásra kész, vele együtt az ő egész élete nem másról szól, mint arról, hogy sietség, hogy kapkodás, hogy készenlét. A másik az pedig egy családos ember, nem is kis családja van, mert van 11 gyermeke, és amikor ő is összetalálkozik ezzel a testvérével, és megpróbálnak közösen menni egy útszakaszt, akkor azt mondják, hogy ez nem fog menni. Az egyikünk gyors, a másik az kicsit lassabb. És innen szeretünk meríteni a példát, hogy az életünkben is úgy van, hogy abban a tempóban, ahogy éljük, azzal nem mindig tudunk igazodni másokhoz. És erre egy nagyon szép példa, és nagyon jó és aktuális példa talán most épp egy gyermek. Először azt gondolnánk, hogy a gyermek mindent borít, és mindent felpörget az ember életére. Addig olyan nyugis volt. Át lehetett aludni éjszakát, az ember beosztotta az idejét, mit akar elvégezni, hogyan szeretné a napi dolgait elrendezni, de onnantól kezdve, hogy egy gyerek megszületik ebbe a környezetbe, elkezdünk igazodni hozzá. Mindig meghatározza a napi rendünket, a tetteinket, valahogy irányít minket. Mégis aztán azt tesszük észre magunkat, hogy kezdünk lelassulni. Lassan ballagok a gyermekek járása szerint. És ez inkább egy ilyen belső lelassulást jelent az életünkben, ami arról szól, hogy rájövök arra, hogy ő engem nem tud követni. Ő nem úgy gondolkozik, ahogy én gondolkozom. Nem úgy pörög az agya. Nem úgy érdeklődik a dolgok iránt. Hát majd ismerjük ezeket a jeleneteket, a jelenlévők is tudják a saját életükből, hogy mit jelent egy reggeli elindulás, amikor óvodába megyünk, iskolába megyünk, gyere, öltöz már, csináld, ne lassulj, ne álmodozzál, ne játsz most, és ezek mind-mind benne vannak az életünkben, és mi sietnénk, de ők le vannak lassulva. Vagy így mondom, hogy ők még lassabbak. Biztos, hogy mindenkinek más az, amit belehozott az elmúlt jó pár hét az életébe, a ti életetekbe is. Lehet, hogy így a családi vállalkozás nem tett jót. De az lehet, hogy a családnak magának egy kicsit más lett, vagy más hozott. Egy kicsit tudtunk azzal foglalkozni, ami már, amikor olyan dolgokkal, amikor másra nincs idő, vagy amikor mindig elszaladunk valami mellett. Azért mégiscsak olyan idők ezek, és hogyha megkérdezzük, vagy önmagunkat nézzük, vagy megkérdezzük a szülőket, vagy a nagyszülőket, vagy a dédszülőket, akkor azt mondják, hogy az életemben azok az idők maradtak meg legjobban, ahol a gyermekem kicsi volt. Ahol való engem belassított. Ahol nem az kapott el, amit minden nap élünk, egy ilyen mókuskerékszerűen reggel kelek, rohanok, elvégzem, fáradtan fekszem, de már úgy gondolkozom a következő napon. És erre olyan szép ez a történet, amikor azt mondja Jákob, hogy testvérem, menjél a magad tempójába, elengedem a világot is egy kicsit, de én szeretnék ebben a közösségben együtt lenni veled. Ez most az én időm. És ez így van a gyermekkel is, amikor nevelgetjük, amikor szeretgetjük, amikor belehoz valami olyat, amiről tudjuk, hogy nem állandó az életünkben, hiszen felnőnek, és pillanatok alatt felnőnek, és sok mindenben utána ezen gondolkozunk, hogy ezt az időt jól használtuk-e ki. Valahogy Jézus is ezt mondja a tanítványoknak, amikor elindítja őket, és azt mondja, hogy menjetek és kereszteljétek meg az embereket. Hívjátok meg egy olyan világba, ahol egy picit, ha úgy tetszik, a világ szerint le fognak lassulni. Mert Isten sem lehet észrevenni a nagy rohanásban. Az ő dolgaim sem lehet elcsodálkozni akkor, ha mindig sietek. Ahhoz kell nekem egy kirándulás, ki kell menjek a természetbe, ott valami meg kell akassza az életemet, hogy én ráérjek szemlélődni, és azt tudjam mondani, hogy ez milyen nagy dolog. És amikor a keresztségben itt vagyunk, akkor mi ezért adunk hálát, hogy Isten egy nagyon aktív kis életet hozott. Egy nagyon aktív életet. Hát ti tudjátok a legjobban, hogy mennyi nyüzsgés van körülöttetek állandóan. És mégis lélekben az ember egy picit befékez, és azt mondja, hogy át kell gondoljam az életemet. Itt vannak fontos dolgok, meg kevésbé fontos dolgok. És amikor az ember a gyermekére néz, akkor azt gondolom, hogy ott adódik, hogy hát ő a legfontosabb. És akkor azt a tempót, amit ő él, azt felveszem, és ez jó mindkettőnknek. Ettől én nem leszek kevesebb. Olyan érdekes lenne, hogy megmutatni önmagunkat egy ilyen vicces jelenetbe, hogy egy ilyen kis gyermekkel mennyi szamárkodunk. Hogy oda megyünk, és ott össze-vissza beszélgetünk mindenféle értelmetlen szavakat, csak azért, hogy ő mosolyogjon. És ezt úgy egyszerűen visszajátszom nekünk, és azt mondja, na, ez vagy te. És akkor azt mondanád, hogy ez olyan ciki, ez olyan furcsa, de nagyon jó érzés. És a helyemen vagyok. És valahogy az Istennek is így van, tudom, hogy nem annyira jó a párhuzam, de nem értjük mi mindig Istent. Dehogy értjük, nem tudjuk, még magunk sem megfogalmazni, mit akarunk neki mondani. De valahogy ebben a közösségben, ebben a gyermekségben jó lenni. Hát ezekkel a gondolatokkal szeretném megkeresztelni ezt a kislányt, és hát ő is várt arra, hogy ez a keresztség végül is megvalósulhasson, mert korábbra időzítettük. Kaptunk egy kis időt, egy kis haladékot, hogy lélekben megérkezünk oda, ahol lennünk kell ahhoz, amikor Isten azt a nagy ígéretet számára is megteszi. Jézus nagyon szépen mondja, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Isten soha nem fog elsietni mellőlünk, nem fog elrohanni, pont abban a tempóban fogja követni az ő életét, abban a ritmusban, hogy neki erre szüksége van. Ti is erre fogtok igyekezni, hogy meg tudjátok osztani vele az örömeiteket, közös harcokat is. Isten adjon áldást erre a szolgálatra és ennek az örömeire. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel a szülőknek és keresztszülőknek. Jöjjetek el az ünnepi alkalomra, közösen álljunk fel. És kérdezem először a szülőket és a keresztszülőket, és kérem tőlük, hogy hallható szóval lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kérdezem most a gyülekezetet, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeik szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőket, keresztszülőket mindennel segítitek, ahhoz, hogy az ő fogadalmukat megtarthassák. A gyülekezet feleje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható, hogy a Isten jobbján. Honnan jönne ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagyon jó érzés megajándékozottnak lenni, és talán nagyobb ajándékot nem is kaphatnak azok, akik életet kapnak te tőled. Nem csupán a sajátjukat, hanem olyan életet, amelynek őrizői, gondviselői lehetnek. Nem kis feladat ez, és sokszor meg is próbál bennünket. Sokszor a gondolatunk is, a terveink is kevesek hozzá, hogy ezt jól csináljuk, hogy mindazt biztosítani tudjuk, amire szüksége van a gyermekeinknek. Ezért fordulunk te hozzád, és kérjük a te áldásodat is, útmutatásodat is, a te erődet, hogy szeretetben, türelemben tudjuk hordozni őket, és talán a legnagyobb változásra is készek legyünk, hogy mi magunk is formálódjunk mellettük, miközben ők formálódnak az életre. Így adj örömöt azoknak, akik ezt a kisgyermeket befogadták. Engedd, hogy háladásukban, boldogságukban ne feledkezzenek meg te rólad. És tudjanak téged segítségül hívni akkor, amikor az emberi erő kevés, amikor csak aggodalmaskodás van bennünk, vagy félelem, mert nagyon jól ismerjük a saját határainkat is. Köszönjük, hogy együtt ünnepelhettük, hogy a te szövetséged őt is elérte, hogy az ígéreted neki is szól, vele leszel minden napon a világ végezetéig. Így kérünk, hogy áld meg ezt a mai napot, családi örvendezésben is, és mindazt, ami ezután következik, hogy benne megtapasztalják azokat az ajándékokat, amelyeket nekik elkészítettél. Így imádkozunk ennek a gyermeknek testi és lelki növekedéséért is, te gondviselésed kíséri az ő életét. Amen. Victoria Olivia, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.
áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen.
Foglaljuk el a helyünket. A keresztség kiszolgáltatás után folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett énekünkkel. Annyi személyes dolgot hadd mondjak el, hogy jól esett megkeresztelni a gyermeket most. A 167. dicséretünket kezdtük meg, az első versét énekeltük a keresztség kiszolgáltatására készülve, most a második és harmadik verset folytatólagosan. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Vezérfonalunk szerint erre a mai vasárnapra megjelölve számunkra ez az ige szakasz. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és 400 ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé. Előreállította a szolgálókat és a gyermekeket, mögéjük Leát és a gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és 7-szer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. Ézsau elője futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírta. Amikor föltekintett és meglátta az asszonyokat és a gyermekeket, azt kérdezte, kik ezek? Ő így felelt, a gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborult. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau, mire való ez az egész tábor, amellyel találkoztam? Ő ezt felelte, arra, hogy elnyerjem Uram jó indulatát. Ézsau ezt mondta, van nekem bőven öcsém, legyen a tied, ami a tied. De Jákob ezt mondta, ne úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzá. Fogadd el az ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten is kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igényét és annak hallgatását. Jöjjetek ezért fennálló imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, jó nekünk itt lenni most Te előtted. sokkal nagyobb biztonságban érezzük itt az életünket, pedig semmi olyan külső körülmény és erő nem vesz körbe bennünket, ami ezt mutatná vagy láttatná. Egyszerűen csak azt érezzük, hogy nálad vagyunk, és ez mindennél több. Mert mi mindig igyekszünk biztosítani az életünket, mindig ügyeskedünk azon, hogy minden a helyén legyen, de nem nagyon sikerül. És valahol itt meg tud pihenni az a lélek is előtted, amely ezért állandóan küzd, ami ezt keresi. Köszönjük, hogy te nagyon jól tudod, hogy mire van szükségünk, hogy mi az, amivel tele van az életünk, a lelkünk és a szívünk, és hisszük, hogyha mi nyitott lélekkel, szívvel hagyatkozunk rád, akkor ott belül valami megmozdul és megbékülünk. Így köszönjük meg, hogy itt lehetünk, hallhatunk téged, kérhetjük a te igédnek az üzenetét, és a te lelkednek a munkáját. Áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, légy itt közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 25. Zsoltárunk második versével készüljünk. A 25. Zsoltár második versét énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjen. A Mózes első könyvének elhangzott szakaszából a 33. résznek a 10. versét. De Jákob ezt mondta, ne úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Foglaljuk el a helyünket. Az ember mindig keresi a megoldásokban azokat a képleteket, amelyeket használni lehet. És van egy nagyon egyszerű képlet, ami általában segít bennünket az eligazodásban. Főleg akkor, hogyha nagyon bonyolult egy helyzet, vagy egy nagyon szövevényes történetben vagyunk benne. Akár szereplőként is. Hogyha valaki egy regényt olvas, és ott látja már a cselekményt, egy idő után körvonalazódik benne az, hogy ki is a főhős, ki a jó, ki mellé kell odaállni gondolatban. Ugyanezt történik, hogyha egy filmet nézünk, akkor annak drukkolunk, akinek a szerepe közel van hozzánk, és valami hasonló küzdésben van benne, mint amiért mi is küzdünk. De ez így van a gyermekeikkel is, amikor a meséken nőnek fel, mindig az a kérdés, hogy ki a jó szereplő benne, kiben van a jóság, és kiben van a gonoszság. Aztán nem csak szerepekhez kapcsoljuk ezt, hanem élethelyzetekhez is. Mi az, ami jó, és mi az, ami rossz? Az egyetlen gond azzal, hogy ez nem olyan fehér, és nem olyan fekete, hogy az ember ezt mindig meg tudná igazán határozni, és jól tudna dönteni. Már ott a Biblia első lapjain gondot okozott az, hogy az ember nagyon is szerette volna tisztán látni ezeket a képleteket, és azt mondani, hogy tudni akarom, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Egy érdekes jelenet, apuka nézi a meccset, bejön a kisgyerek, és megkérdezi, kinek kell drukkolni, itt kik a jók? Milyen választ adunk erre? Szerintem ez a csapat a jó, mert ő nőket szeretem. A másik szerint viszont a másik. Itt ugyanolyan emberek vannak az egyik oldalon, meg a másik oldalon. Nem csak jók, a rosszak ellen játszanak, hanem mind a kettőben megvan valami mindegyikről. Ez a történet, ez pont erről szól. A Jákob és Ézsau története. Amikor az ember szeretne egy mintát venni belőlük, és azt mondani, hogy vajon melyik az, amelyik a követendő példa. Jól ismerik sokan a történetet, én csak egy-egy részletet szeretnék így feleleveníteni belőle. Ott van ez a Jákob nevű emberke, aki a fiatalabb testvér, egy agyafúrt kis figura. Valaki olyan, aki könnyen túljár a másik eszén, mert ő nagyon leleményes. Ebben a leleményességében viszont azért több is van. Ha kell, az érdeke miatt simulékony. Ha kell, akkor ügyeskedik. Ha kell, ma azt mondanánk, hogy egy kicsit sunyi. Aztán el lehetne menni a másik végletig, mert ezek olyan szép kifejezések, magunkat is így szoktuk jellemezni, hogyha egy picit úgy félre megyünk az igaztól, hogy hát ez egy füllentés volt, hát igazából a jó érdekéért tettem azt, amit tettem, de igazából ő egy csalógazember, mondjuk ki. De a történetben mégis Isten odaáll mellé, és úgy tűnik, hogy állandóan segíti. Ez zavar is bennünket. A másik oldalon a másik szereplő, az ő bátyja, a testvér, ő egy nagyon nyílt, nagyon egyenes ember. Azt mondanánk rá, hogy ez egy jó tulajdonság, hogy ő őszinte is ráadásul. Ami a szívén van, az kijön a száján is. Hát találkoztunk ilyen emberekkel, nem voltak szimpatikusak nekünk. Egy kicsit lehetett volna kedves. Vagy a modorossága mögött nem az az éles gúny lett volna, mint amivel közeledett hozzá. Nem jó és rossz, hanem ember és ember. És ez a két ember a sok kalandos történet után újra találkozik. Évtizedek óta nem találkoztak. Jákob becsapja az apját, becsapja a testvérét, szinte menekülnie kell otthonról, elköltözik távoli vidékre egy rokonához, ott aztán ő is kap hideget, meleget, így szoktuk mi ezt mondani. Sok minden megváltozik benne, formálódik a jelleme is. És Isten elhozza a pillanatot, hogy ez a két ember újra összetalálkozzon. És ebben a találkozásban van benne egy olyan szép üzenet és mondat, amit ide szeretnék hozni, mert az ember és ember találkozásában mégis felsejlik az, amit úgy vágyunk a másikban látni. Az igazabbat, a tökéletesebbet, a jót. És hát így fogalmazza ez az ige, hogy Jákob kimondja, hogy jöttél hozzám, és akkor rád néztem, akkor olyanat láttam az arcodat, mint Istennek az arcát. Nem arcbeli hasonlóságról beszél, hanem a közeledésről, hogy emberként jöttél hozzám, de benned mégis olyan, mintha Isten jött volna közel hozzám. Valakinek a küldöttjévé váltál, valaki ott van mögötted, és ebben a kapcsolatban, ha ő is benne van, akkor mi nem csak önmagunkban vagyunk azok, akik vagyunk, hanem ott van egy nagyobb erő, egy nagyobb akarat, ami sok mindent el tud simítani, és sok mindent a helyére tud tenni. Mindkettőjük mögött ott van valahol Isten, a maga munkájában. És itt három nagyon gyors és rövid gondolatot szeretnék hozni. Az egyik az magában, Jákobban történik meg egy változás. Ahhoz, hogy a másikat úgy lássam, hogy mintha Isten jönne hozzám az ő segítségével és cselekedetével, ahhoz először tényleg látnom kell őt. Ahhoz ki kell nyitni Jákobnak a szemét, és abban a Jákobban valaminek végre kell mennie. Ő félve jön. Nagyon fél ettől a találkozástól, és igazából ennek példáját is adja az, hogy maga előtt küldi a szolgáit, állatokkal, ajándékokkal, a családját is maga előtt küldi. Ő a sorban az utolsó ember, aki át kell a jobbok révénél is, mindenkit maga előtt tol, és mondja, hogy menjetek csak, és ezekkel az ajándékokkal megpróbálja lekenyerezni a testvérét, és azt azt éreztetni, hogy most már kénytelen leszel megbocsátani nekem, hiszen ennyi mindent teszek eléd. De ebben az emberben valaminek meg kell változnia. Ő ugyanis eddig úgy élte az életét, hogy mindig magát védte. Mindig ügyesen ki akart csúszni a helyzetekből, mindig leghátulra állt, de nem csupán azért, mert ő ilyen alázatos, hanem inkább azért, hogy minden más vesszen, de magát menteni tudja. És ezért egy nagyon önző szemlélet, és nagyon benne van mélyen az emberben. Ő mindig rejtőzködött valami elől, és ebben a rejtőzködésben soha nem lehetett találkozni, hogy igazán akkor Istennel sem. És nekünk is van egy ilyen rejtőzködő énünk, ami meg tudunk magyarázni. Sőt, a magyarázatunk az még talán nagyon kegyes is tud lenni. És azt tudjuk mondani, hogy de hát én nem véletlenül állok a gyermekem mögött, hát azt akarom, hogy neki jó legyen. Az egész életem be van bújtatva a gyerekem mögé. Nem véletlenül állok bele egy munkába. Állandóan dolgozom azért, hogy ne kelljen azzal foglalkozni, ami az életemben egy fontos terület lenne, és azt szembe kéne nézni, és meg kellene oldani. Jákob vagy az édesanyja szoknyája mögött volt, vagy bebújt a család mögé, és azt mondta, hogy mindent értük csinálok. Hány ember mondja ezt? Állandóan ezzel igazolja magát, hogy tehát értük csinálom, értük dolgozom. Megkérdeznénk a másik oldalt, akkor azt mondanák, hogy hagyd már abban, ne dolgozz ennyit értünk, hanem éjjél értünk. Jákob ott van leghátul. És igazából ebben ez van benne, hogy csak magamat tudja megőrizni, vagy megvédeni. Azt se tudja találni, hogy mitől, és azt se, hogy mire. Mert mire akarom tartogatni magamat, mert mire akarom tartogatni az életemet. Bennünk van egy olyan önféltés, amire még csak meg se tudjuk indokolni azt, hogy miért, akkor mi lesz nekem jó, hogyha magamat megtartom. És egyszer csak találkozik Istennel, a jelenet előtt van egy másik nagyon szép jelenet, amikor Istennel meg kell harcoljon, mert Isten elküld egy angyalt, és őt, aki utoljára áll a sorban, külön választja a többiek, és azt mondja, na most már nézzünk szembe egymással. És innentől kezdve ő máshol lát. A szembe jövő testvérében is meglátja azt, hogy a gesztusában, a hozzávalójúságában, a segítségnyújtásában ott van maga Isten. Miért nem látom a másik emberben, hogy Isten közeledik hozzám? Mert igazából mindig elbújtam Isten elől, és nem találkoztam vele. Mert hogyha megismertem volna, hogy ő milyen, akkor a másikban is észrevenném, hogy az ő kezén keresztül, az ő odafigyelésén, az ő szeretetén keresztül Istennel találkozom. Aztán mielőtt átmennék Jákobról Ézsaura, mert ez volt az ő harca, azért a kettő között ott van egy ilyen rövid részlet, a találkozás. Hogy találkoznak ők? Érdekes nagyon a jelenet. Ézsaú jön 400 felfegyverzett katonával. Így megy a testvére elé. De nem véletlenül akadtak azok a katonák útközben mellé. Ő így indult el, hogy itt egy véres leszámolás lesz. Hogy itt nincs megbocsátás, hogy itt visszaveszem azt, amit elvettek tőlem. És hogy megy Jákob? Mindent tol maga előtt, mindenkit felmer áldozni, csak magát próbálja megmenteni. És mi lesz ebből a találkozásból? Amikor találkoznak, megölelik egymást, egymás nyakába borulnak, megcsókolják egymást és sírnak. Egyik sem így készült a találkozás, és mégis ez lett belőle. És ez valami hihetetlenül nagy csoda, hogy Isten, ha munkálkodik két emberben, akkor ezek az indulatok, amelyel így működünk, és így megyünk egymás felé, hogyan tudnak átformálódni. Hogy hogyan lesz benne az ölelés, hogy hogyan mutatkozik meg az a szeretet, amit az ember nem tud produkálni, mert az Istennél van. Amire azt szoktuk mondani, hogy ezt csak Istentől tudjuk ajándékba kapni, hogy ezzel fogadjuk el egymást, ezzel tudjunk egymás felé közelíteni. És aztán ott van ez a sírás is. Mind a ketten nagyon jól tudják, hogy nagyot hibáztak. Hogy ebben a találkozásban nem arról van szó, hogy ki veri jobban a mellét, hogy ki volt az ügyesebb, és ki miatt állnak helyre a dolgok. Hanem arról van szó, hogy mind a ketten elszúrtuk. És ez annyira igaz minden emberi kapcsolatra is. Ebben a találkozásban, amikor szembe jön Ézsau, akkor rajta meg látszódhat az Istennek a tekintete, az arca. És ez meg azt jelenti, hogy ő meg valahogy ezt megkapta, ezt az ajándékot, ezt a lehetőséget, hogy benne ez a dű, ez el tudott csendesedni, és úgy tudott fordulni Jákob felé, ahogy ő maga se gondolta, hogy majd tud valaki felé fordulni. Hát azért vannak olyan helyzetek az ember életében, amikor nem tudom elképzelni, hogy meg fogok bocsátani a másiknak. És mégis, valahogy az Isten mégis kimunkálja. És aztán ez az Ézsau, aki így közeledik, és hozza magával a széttárt karját az ölelésre, Jákob azt mondja, hogy senki nem bánt eddig így velem. Egyedül Isten. Egyedül ő volt az, aki elfogadott olyannak, amilyennek. Aki megértette, hogy az én sunyiságom és ügyeskedésem mögött egy hatalmas szeretet hiány van. Hogy valaki vegyen már észre, hogy én is itt vagyok ebben a világban, és valami történjen már velem és bennem, hogy a helyemre kerüljek. És most ebben a jelenetben Jákob felkiált, és azt mondja, hogy ez Isten. És leborul előtte 7-szer, úgy ad hálát neki, vagy úgy köszönti őt, mint ahogy Isten előtt borultak le az ókori kelet népei. Nem bálványimádás volt ez, hanem egyszerűen látta benne azt, hogy itt semmi más nem történt, mint Isten egy emberen keresztül kegyet gyakorol megint rajta. És ez neki egy hihetetlenül nagy élmény. És még egyszer mondom, mert vissza szeretnék ugorni az elejére, itt nincs jó meg rossz, csak egyik ember, meg másik ember. És mind a kettő az Isten kezében valaki egész mássá tud lenni. És az a két Isten kezében egész mássá lett ember, ha összetalálkozik, ott valami csoda születik. Bár mondhatnám azt, hogy ez a happy end, és így folytatódik a történet, nem így folytatódik, ez egy pillanat. Akkor, amikor az Isten lelke mind a kettőben tudott munkálkodni. És ez így van nekünk is, hogy nem tudunk mi beállni a jóra. Hanem amikor hagyjuk, hogy az Isten munkálkodjon bennünk, akkor ez így működik. Akkor működik. Ha nem hagyjuk, nem működik. Zárom az egészet azzal, hogy összefoglaljam valahogy. Szent Háromság vasárnapját ünnepeljük. Ez a pünkösd utáni első vasárnapunk. Egy hihetetlen nagy titokról szól. Istenről, Krisztusról és a Szentlélekről, e háromnak az egységéről, és mégis külön valóságáról, és ebben a történetben úgy érzem, hogy mindegyik benne van. Mert Isten minden munkájában mind a három benne van. Ismerjük a tékozló fiú történetéből az atyát, aki kitárt karral hazavárja a másikat. Aki kész elfogadni olyannak, amilyen. Ismerjük Krisztusnak azt az arcát, amely kegyesen tud az emberre nézni. Bármilyen bűnös kittek elé, ő mindig azt mondta, hogy van rá megoldás. Tudok vele valamit kezdeni. És benne van a Szentléleknek az a titokzatos munkája, amely a nagy találkozásokat összehozza. Embert az Istennel, és embert az emberrel. Hát ebben élünk, ez a mindennapunk, minden élethelyzetünket átjárja. Ezt tapasztalta meg egykor Jákob, és egykor Ézsau. Adja Isten, hogy a mi életünk napja is, ezekkel a nagy találkozásokkal, az Isten arcának az átragyogásával tudjanak telni, sokkal több akkor benne az öröm, a békesség, az egymásra találás, és valahol azokat a szükségeket, amiket mi nem tudunk betölteni egymás számára sem, azokat az Isten be tudja. Csendesedjünk el és ezért imádkozzunk.
Thank you.
Ti való Istenünk, nem rendelkezünk azzal az ismerettel, hogy szintisztán külön tudnánk választani a jót a rossztól. Inkább egy utat keresünk, és Krisztus azt mondta, hogy ez az út ő maga. Keresünk azokat a lehetőségeket, amikor az emberből több is látszik. Amikor kimer lépni az elrejtettségéből, amikor mi is megmerünk nyílni, és amikor a másikból is többet be tudunk fogadni. Ezek olyan nagy ajándékok, amelyek aztán életté teszik a mindennapjainkat. Ebben a történetben mindez csak akkor valósult meg, amikor valakinek az életén keresztül megjelentek a te tulajdonságaid, amikor tudott valaki nagyon kegyes és megbocsátó lenni, vagy tudott fordítani az életszemléletén, segíts bennünket is, hogy mi is tudjunk igazítani önmagunkon. Mindig nekifeszülünk ennek a világnak, és mindent meg akarunk változtatni benne. És úgysem lesz jó, de ha mi magunk tudunk formálódni, akkor sok minden sokkal szebb. Így köszönjük meg, hogy ebben társunk vagy, segítségünk vele vagy. És nem csak te magad egyedül, hanem annyi eszközöd van, hogy itt vagyunk egymásnak. Így köszönjük meg a családi közösségeket, így köszönjük meg a gyermekeinket, de a szüleinket is, így köszönjük meg a gyülekezet közösségét is. És így köszönjük meg azt a tágabb környezetet is, amit nekünk adtál. Elmúlt héten emlékeztünk népünkre és nemzetünkre, történetünkre, történelmünkre. Lehet ezen sok mindent megítélni, lehet benne sok mindent fájlalni. Engedd, hogyha előre tekintünk, akkor többet lássunk magunk előtt, mint amit magunk mögött hagytunk. Taníts meg ebben a közösségben is együtt járni. Imádkozunk gyülekezetünk tagjaiért, a betegekért, az elesettekért, a közösségünkért. Engedd, hogy ebben a megosztottságban is egyek maradjunk. Kérjük, hogy vigyázz ránk. A jövő héten is áld meg munkánkban, és engedd, hogy azt, amit tőled tanultuk, azt tudjuk élni, gyakorolni, abban benne lenni. A mi Úrunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szeretettel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten már részben elindítottuk gyülekezeti hétközi alkalmainkat is. Most ezt kiteljesítjük a jövő héten. Valamennyi gyülekezeti alkalmunk a helyére kerül, a maga rendje szerint. Ezzel kapcsolatosan szeretném hirdetni, hogy a csütörtöki bibliaórákat, ami gyülekezeti bibliaóra, és főként idősebbek vesznek részt rajta, viszont helyszínileg áthelyezzük ide a templomba, itt sokkal nagyobb a tér, a lehetőség, akár mindenkinek egy saját padot tudok kijelölni, úgyhogy most csütörtökön itt fogjuk tartani a bibliaórát, és emlékeztetném a presbiter testvéreimet, hogy presbiteri gyűlést is hirdettünk, 7 órától, a Biblia óra után, azt is itt fogjuk tartani akkor a templomba. Ezt majd jelezni fogom személyesen mindenkinek. Tehát ezt az alkalmat mi itt tartjuk, a többivel visszaköltöztünk a gyülekezeti házunkba. Azért van egy olyan alkalom, amit még nem tartunk meg, ez pont a mai nap lenne, a gitáros zenés istentiszteletünk. De mivel ebben nagyon sokat kéne énekelni, és így a maszkban nehéz, meg hosszan ülnénk itt a templomba, ezt még óvatosságból most elhagyjuk ezt az alkalmat. Isten tiszteletünket zárjuk, azért egy kicsit énekeljünk még közösen, a 421-es számú dicséretünket énekeljük. Ez a Szent Háromság dicsérete, egy nagyon szép énekünk, 241-es számú énekünk, mind a három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Szent vagy örökké, Atya Úr Isten, és négy verszaka van, négyet énekelünk.